nagy realisztikai részt.
Jó, ugye megbeszéltük múlt órán ugye cukrot, és ugye különböző ilyen bilirubin-bilirubin származékokat, hogy hogyan határozott meg a vizeletből. Ugye a következő nagyobb kör ugye a éremvizelet meghatározás. Tulajdonképpen, aztán megbeszéltük a versenynél, hogy a 150 mg kárt napig ugye nem nagyon szoktunk vele foglalkozni. Utána viszont nagyon is érdekes, ugye gyakorlati jelentőség ugye a diabéteshez, a hipertóniához, az nem szerepel ugye a dián, a diabéteshez, hipertóniához is, a autoimmun vesegyulladáshoz kapcsolódó fehérjeütéshez van. Tulajdonképpen, amit így ezeken a standard teszteken van, ez a mérési módszer, ugye ez arról szól, ugye, hogy van egy savas puffer, bromfenolkék, ez a bromfenolkék, ez diszociált és diszociálatlan állapotban különböző színű. Ugye savas pH, ugye egy ilyen savas puffert is tartalmaz ugye ez a reagens mező, visszaszorul diszociációja, tehát nem diszociált állapotban van, nem diszociált állapot, ami ez sárga színű. Hogyha a vizeletben fehérje van, ugye ott savas pH, ugye a fehér jég, aminocsoport az ilyen gyenge kvaternár aminocsoport formában van jelen, és ilyenkor ugye ez reakcióba lép ugye a bromfenolkékkel, ugye ez gyakorlatilag ugye diszociált állapotba kerül, és ez kék színű. Tudjuk, hogy a sárga háttér előtt ez a kék színe zöldnek tűnik. Ezzel annyi gond van, hogy nagyon sok mosogatószer az tartalmaz ilyen kvaternár aminocsoportokat. Tehát oda kell figyelni, hogy amin ezek ne nagyon kerüljenek. Ugye a közelében ez meghamisíthatja ugye a meghatározást. Most ez, hát nagyon nehéz megmondani, hogy hol szólal meg, mert biztonságra 300 mg per liter tájékán szólal meg. Tehát itt már nagyon sok fehérjének kell a vizeletbe lenni ahhoz, hogy ez megszólaljon. Hát nagyon nehéz megmondani, de tényleg olyan 300 mg az, amire azt mondhatjuk biztosan, hogy megszólal. Hát ez egy olyan bizonytalan, tehát azért mondom, hogy a 300 mg tájékkal. Éppen ezért, hogyha már ugye van egy diagnosztizált, mint a hipertóniája vagy diabétesze valakinek, akkor teljesen máshogy szokták nézni, akkor ugye mikroalbuminúrát néznek. Ott ugye nagyon érdekes lehet az, amikor ugye mondjuk 200 mg-ra felmegy az ültetett albumin mennyisége naponta. Ezt egyébként immunanalitikával nézik általában, tehát ezeket nem ilyen testcsíkkal. Jó. No, akkor mit nézünk? Ugye nézzük a pH értéket. Hát ennek igazán nagyon információ tartalma nem nagyon van. Ugye azt is megbeszéltük, ugye, hogy a vese az extracelluláris térfogat összetételét és mennyiségét ugye szeretni állandó szinten tartani. Ennek érdekében a vizelet összetételét mennyiségét változtatja. Tehát nagyon széles skálán változik ugye a vizelet pH. Tulajdonképpen attól függ, hogy milyen táplálkozást folytatunk. Hogyha valaki húsevő, akkor inkább ugye az 5-ös pH tájékán lesz valahol ugye a vizeletet, tehát savanyodik, hogyha valaki mondjuk vegetáriánus, akkor pedig inkább ugye a 9-es pH környéket. De nem mutatjuk azt, hogy most egyik úr, másik nem, tehát ugye ez csak ennyi, ugye, hogy ugye a vesét igyekszik balanszírozni, ugye ennek érdekében pedig ugye a vizelet pH az egyik nagy, ott elég széles határokon belül változik. Jó, gyakorlatilag ugye ez egy univerzál indikátor. Ott a rakó, ugye, ami ott az eltes csikóban található. Ugye vannak nem fiziológiás összetevők a vizeletben, jelenti a vér, a hemoglobin, a leukociták és a nitrit. Mire utalhat mondjuk egy vér? Hát ugye ez különböző gyulladásokra utalhat, ugye, ha vér, hemoglobin találunk, leukociták szintén. Ugye ez nagyon fontos, hogy megtudjuk, hogy honnan származik. Tehát mondjuk egy vesemedence gyulladást, egy hólyag gyulladástól el tudjunk különíteni. A nitrit is ebben segít. De nézzük meg külön-külön őket. Jó, tehát ugye gyakorlatilag a hemoglobin és a vérteszt az arra vezethető vissza, hogy a hemoglobinnak van egy pszeudoperoxidáz aktivitása. Ő képes ugye ezeket a peroxidokat bontani. Általában a reagens pár az valamilyen stabil szerves peroxidot tartalmaz, ilyen szokott mondjuk lenni, hogy ez a kumol hidroperoxid. Hogyha a hemoglobin van jelen, tehát ugye a vér van jelen gyakorlatilag a vizeletben, akkor ez atomos oxigénre fogja bontani ugye a peroxidot, az atomos oxigén, ez pedig valamilyen redox festékkel tud reagálni, és ugye oxidálja azt. Ezek a redox festékeknek ugye a redukált és az oxidált állapot az különböző színű. Ilyen ugye ez a tetrametil benzinit például. Ezt általában nem nagyon szeretik használni, ez elég karcinogén vegyület egyébként. Ugye ezek ennek most már különböző szárhúzékek. Annak idején nem szeretett neki elmíteni szemben, amikor mondta nekünk így a Réfi tanárban, hogy hát most már nem olmot raknak az üzemanyag, hogy egy ólommentes üzemanyag van, hanem valami olajanyagot, de nem jöttünk rá, hogy ilyen káros. Tehát ugye lehet, hogy ugye, amit valamivel most mérünk, még nem tudjuk, hogy az legalább olyan karcinogén. Jó, minden esetre így ugye egy ilyen színreakcióra vezetjük vissza. És az szokott lenni, hogyha ilyen böttyös lesz, akkor azt szokták mondani, hogy vörös vértes van ugye a vizeletben, hogyha meg homogén módon ugye színesedik el ugye ez a táblácska, akkor meg azt mondjuk, hogy egy hemoglobin van, ugye akkor már ugye kigurant a vörös vértes. Hogyha normálisan nitritet nem találunk a vizeletben, csak akkor, hogyha a baktériumok a nitrátot nitritté alakítják, hát tulajdonképpen ez bakteriális fertőzésre utal, ezt vírus vagy reagensre mutatjuk ki. Itt annyi hiba van a dologban, hogy a gram-pozitív baktériumok ugye nem adják, azok nem fogják a nitrátot nitritté alakítani, és viszont kriti fertőzéseket meg a gram-pozitív baktériumok is okoznak. Tehát az, hogyha ez negatív, ez még önmagában nem jelent semmit. Azt szokták csinálni ilyenkor, hogy leukocitákat, van egy ilyen leukocita mező is, viszont rájuk, valahol minden harmadik diánra be fogod tenni ezt a dobozt. Jó, tehát itt van ugye urobinogént megbeszéltük, bilirubin, meg ketont megbeszéltük, vért megbeszéltük, fehérjét megbeszéltük, itt van a nitrit, ugye, hüpót megbeszéltük, ugye sűrűség van még hát a pH-t megbeszéltük. Itt van a leukocita. A leukocitáknak van egy úgynevezett észteráz aktivitása, egy leukocita észteráz aktivitása. Ezért egy észtert, egy szerves észtert tesznek be gyakorlatilag a reagens párnára, illetve egy diazónium sót, és hogyha ezt az észtert hasítja a leukocita észteráz, az ezzel a diazónium sóval fog reakcióval létre, ami szint vált megint csak. És gyakorlatilag így tudjuk, hogy a leukociták jelenlétét kimutatni. Az, hogy ez a leukocita, ez pontosan honnan került oda, ezt nem tudjuk, de mindesetre ez valamilyen gyulladásra utal. A későbbiek során, hogyha a vizeletüvedéket nézünk, akkor és ugye a fehérvérsejt morfológiáját meg tudjuk nézni, ott már utalhat arra, hogy becsernedence gyulladáson az illetőnek, vagy pedig ez valamilyen hólyag, tehát húdúti gyulladás. Ezért ez érdemes ugye két információt együtt kezelni. Jó. Ugye mondtam, hogy sűrűséget szoktak még meghatározni. Hát itt felsoroltam, hogy mondjuk a piknométer, aeróméter, nem tudom, piknométer elmért még valaki sűrűséget szervez a laborban, ha már itt van. És a piknométer, ugye ez annyit tesz egyébként, hogy ez egy ilyen vékony falú lombik, ismert egyébként ugye a súlya, és akkor meg a térfogata, és akkor ezt gyakorlatilag tömegmérésre vezették vissza. Hát most ugye ezt nem csinálja senki nyilván a laborban, vagy ez egy ilyen lombiki. Akkor aerométerrel nem, ez egy ilyen szorban feladat volt szervezett a laborban, aerométer, ez olyan, mint egy olyan úszó, és ugye a sűrűséget azt úgy mérő, hogy mennyire merül bele. Tehát így kellett egy ilyen fél literes főzőborrat folyadékkal megtölteni, megpörgetni, és akkor beállt a függvényében, ugye, hogy milyen volt a sűrűsége. Hát ez is vicces benne, amikor ott ezekkel az úszókkal pörgetik, egy törésmutatót lehet megérni. Hát ugye marad a testig. A testig egyébként, ebben egy polimer van, ami attól függően húzzad meg, és a hát szint egyébként elérhető, hogy gyulladásától függ a színe, hogy milyen a sűrűsége a vizeletnek. Tulajdonképpen akkor emelkedik jelentős mértékben a sűrűsége, hogyha valami extra anyag kerül be, ilyen szokott lenni a glukóz és a fehérje, de gyakorlatilag ez megint csak egy ilyen önellenőrzés, hogy akkor nő meg jelentős mértékben a sűrűség, hogyha cukrot vagy fehérjét kezdünk el fissigani. Jó, tehát körülbelül ez az, amit testcsinkkal mérni szoktunk. Jóban informatívan lehet egyébként a vizeletüledék vizsgálat. Ez tényleg ugye a vese és a húgyutak diagnosztikának kulcsmódszer, ezt ugye már utaltam rá. Hát tulajdonképpen ez többféleképpen mehet. Vagy úgy, hogy van egy gondolja a mikroszkóp mellé, vagy vannak ilyen a üledékautomaták. Most, hogy lássátok a magyar egészségügy fejlődését, 5 évvel ezelőtt, amikor a laborcsoportot hittem a Szent Imre kórházba, akkor egy ilyen vizeletüledékautomatát tudtak megnézni. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ugye a vizeletüledéket úgy vizsgálja, hogy lefényképezi, és a morfológia alapján ugye egy szoftverrel azonosítja, hogy milyen sejt, vagy milyen törmelék van benne. Ugye nem kellett egy asszisztensnőnek, vagy akárkinek ott a kormánya, ugye a mikroszkóban egyenként, hanem ugye szépen megy, kész, kínál róla egy képet, és akkor ugye morfológia alapján beazonosítja a következő is. Most olyan jól megy a Szent Imre kórháznak, hogy ezt kidobták, és most asszisztensnők mikorja egyébként, ugye nem tudták megtartani egyébként. Ez csak egy ilyen nemó példány volt, és nem tudták megtenni tulajdonképpen. Ez úgy néz ki, hogy egy ilyen 10 ml-es flankoncsőbe szólták recenzetik. Flankoncsőbet láttatok már, ugye? Ezek az a kubosvége, amit egy ilyen műanyag kémcsőnek vonatulnak. Egy ilyen 10 ml-es csőbe recenzifugálják a vizeletet, ugye 1000-5 percig, utána a 9/10-ét azt leszívják róla, és akkor az 1 ml, maradék 1 ml-t befelszuszpendálják a maradékot. És akkor ez megy a tárlemezre. Idáig ugye egyezett egyébként, ugye egy ilyen automatával tulajdonképpen ott is így megy. És utána egy ilyen 20-os objektívvel egy 6-8 látómezőt megnéznek. És akkor gyakorlatilag a legtöbb az negatív egyébként, az oda dobja a 6-8 látómezőt, kicsit ott értekelkedő, ugye a tárgyasztalat, és akkor ennyi ment tovább. Ami pozitív, az is viszonylag kevés vérlegelés szokott jelenteni, mert az általában véres és génnyel szokott lenni, és akkor ugye ezeket elég könnyű felismerni egy gyakorlott szem, hogy milyen tudok egy-két jelentéseink típus, hogy hogy néz ki nagyjából a rajzokat. Amire figyelni kell, hogy ne legyen nagyon régi a vizel, ugye akkor terelő baci van, ezt már mondtam, hogy nagyon gyorsan szaporodnak a baktériumok, illetve a mintavételnél kell figyelni arra, mert ugye a labhám sejtek azok zavarhatnak. Előtte normálisan ugye befejezik a beteg figyelmének tisztálkodásra, és ugye középsugarás vizeletet jelentőleg érve, egy kicsit pisil, ugye belepisil a bödönbe, aztán amilyen, amikor már ölteti, ugye, hogy megint több labhám sejt válik le, akkor azt megint nem fogja fel. Jó? A középsugarás vizet az nem azt jelenti, hogy a sugár közepéből jó, tehát ugye egy kicsit pisil előtte, ugye akkor lemossa a labhám sejteket, és akkor a végén, amikor erőltetek, akkor megint. Jó, tehát ugye mi szokott lenni vörös vértest? Ezek elég könnyen felismerhetők, ugye, mert kisebbek, és ugye nincsen belső ilyen granulát szerkezete, ugye, mert nincsen sejtborgon nervumai. Itt aztán valóban felraktam egy. Itt van. Jó, tehát ők a vörös vértestek. Ugye kisebb méretűek, és nincsen ilyen belső granulát elrendezése, ugye nincsen sejtborgon nervumai. Jó? Innen lehet felismerni a vörös vértesteket. Akkor, hogyha ez kirúgozott, tehát ilyen halvány árnyékszerű, ezek ugye a felső kutakból származnak, amelyek ugye nem, tehát még a friss, azok pedig ugye az alsó kutakból származnak. Jó, akkor ugye fehér vérsejteket találhatunk, ugye lehetnek ugye már elhalt leukociták, ugye gensejtek, vagy pedig élősejtek. Egyrészt ugye őket ki tudjuk mutatni ez az észterázaktivitással, leukocita észterázaktivitással. Másrészt ugye nekik is a jellegzetes morfológiák van, ugye ők már ugye granuláltak, tehát valahogy így néznek ki a fehér vérsejtek, az élő fehér vérsejtek. Most általában, hogyha elhalt leukocitákat és gensejteket találunk, azok mondjuk vesemedence gyulladásra utalnak, az élő sejtek azok pedig ugye valamilyen gyújtó gyulladásra utalnak. Most nem írtam fel, de ugye találhatunk ugye cilindereket, erről már volt szó, tehát hogyha mondjuk valakinek vesemedence gyulladása van, akkor nem csak ugye fehér vérsejteket találunk, hanem ilyen cilindereket is találunk a vizeletben, amik ugye gyakorlatilag a túlusból ütett fehérje túlus lenyomatait megnyitnak, amikor megváltozik, hogy a pH kicsapódnak, és akkor ugye ezek, amik kiszakadnak onnan, ugye a túlus lenyomat, ugye innen kapták a nevüket a alakukról. Ez is ugye vesemedence gyulladásra utal. Jó, ugye lehetnek labhámsejtek. Hát ugye vagy bakteriális fertőzés van, egyébként fűszeres ételfogyasztását követően is megnő ugye a labhámsejtek bűtése. Itt nagyon nehéz ugye ezzel is. A legtöbb probléma a labhámsejtekkel az, hogy elfedik a többi sejtet. De a legtöbb sejt az ilyen labhámsejt lesz egyébként. Jó, tehát ilyen nagy, viszonylag nagy lapos sejtek, hogy innen kapták a nőket, ugye. Jó, találtunk spermiumokat, hát ennek a forrása az változatos lesz, ez mondjuk ondóvezeték gyulladásoktól a férfiaknál, de ők még legyék egész másoktól. Jó, így néznek ki. Akkor élesztő sejteket találhatunk. Ugye élesztő, gomba sejteket, élesztőt, talán ilyen kandidafonalakat, nagyon gyakran talán glukózidító emberek esetében, tehát mondjuk diabétesz tesz embereknél találhatunk ugye élesztő sejteket, vagy kandidafonalakat. Hát akkor nem tudom, hogy baktériumokat találhatunk, ugye ezek egész kis méretűek, atoknak ugye éppen ilyen típusú baktériumokat találunk. Jó, körülbelül ezek szoktak lenni a vizeletüledőkben. Jó, különböző kristályokat. Hát ugye itt ez valamilyen szempontból meg lehet vizsgálni, milyen kristályok vannak egyébként a vizeletben. Bár elég az az összefüggés, ugye a vizelet kristályok és ugye a vesekő betegség között, de azért nem teljesen nélkülöz mindenféle összefüggést. Fiziológiás és oldhatósági határon van egyébként, ugye, amely az urátoxán, foszfát, sókra ugye a vizelet, hogyha hűtőszekrényben rakjuk, akkor vagy a legfőszabad hőmérsékletre, akkor ez mindenképpen kiválik. Hát olyan szempontból érdemes lehet, hogyha valakinek tényleg már ugye ismert a vesekő betegsége, akkor érdemes megnézni, hogy milyen kristályokat szokott kísérni, és akkor az étrendjét úgy változtatni, hogy tanulni, savanyítani, nubosítani, vagy ugye leszegényíteni, mint amilyen oxalázban például, ez a leggyakori vesekővet okozó anion az oxalát, és akkor érdemes egy olyan oxalát szegény diétát tartani. Kevés permutot tenni, és voskát nem tudni, hogy táplálékokat. Jó, itt van a különböző morfológiájú kristályok, amiket kérdőzőben lehet találni. Mondom, nem tudom, hogy megvan-e még az esetleg meg ilyen ütőműtemény a kórháznak, remélem megvan, és a tök hihetetlen gazdagok egyébként, akkor meg lehet nézni ezeket az élőben, vagy az életben is, hogy ezeket kövek, hogy néznek ki. Jó? Ebben. Jó, akkor vizelettel kapcsolatban van ez akinek kérdése. Nincs, akkor befejezzük szépen a májat is, jó? De nem arra, hogy szerintem egy jelentős az rokon, azért végbeszélhetünk. Jó. Én azt gondolom egyébként, hogy a kábelekkel szokott itt baj lenni, nem is ezekkel, de ezek a VGA kábelek, ezek időnként, ezek a tüskék itt, és akkor nem érintkezik minden szilátos. Van, ahol rózsaszínben látják a világot, milyen zöldben. No, sőt, színváltós. Akkor valahol itt hagytuk abba, ha jól emlékszem, ugye? Tehát, megbeszéltük a bilirubin meghatározást, ugye? És ott végignéztük, hogy mikor lehet meg a bilirubin szint. Azt nem néztük meg, hogy milyen oka lehet ezeknek, és tulajdonképpen ezzel szeretnénk folytatni. Itt valaki említette talán, hogy Gilbert úr, minden évfolyamon van néhány ember, aki tudja, a többiek meg nem tudják. Na, akkor egy ezt a Gilbert Kornról is fogom beszélgetni. Jó, tehát ugye ott tartottunk, hogy megbeszéltük, hogy a bilirubin ugye hemoglobin bomlás terméke, szépen végignéztük ugye, hogy a májban, hogy bejött az emlékük, mert azt a... Jó állva szerintem. Jó, ez ugye, hogy ez egy hemoglobin bomlás termék, ugye a májban konjugálódik, a konjugál bilirubin az az epébe kerül, ugye az epe vezetékből például, ugye urobilinogén lesz belőle, egy része visszaszívódik, ugye ez a vesén keresztül ürül, tehát ugye a vizeletben normálisan kis mennyiség urobilinogén található, ugye a konjugál bilirubinból ugye urobilinogén lesz, hogy ezt megbeszéltek, és akkor urobilin meg a szerkobin, ez meg a széklet színét adja, és akkor a széklet elülül. Jó, hát tulajdonképpen ez egyik legfontosabb MAI funkció, ami alapján a MAI működését le tudjuk mérni. És akkor nézzük meg, hogy milyen bajok lehetnek, és akkor ez hogyan jelenik meg a bilirubin szint. Jó, ugye akkor beszéltünk a direkt-indirekt bilirubinról, nem, és szerintem itt hagytuk abba, ahol emlékszem. Jó, ugye naponta olyan 300 mg bilirubin keletkezik, és ugye ettől mind meg is szabadulunk. Azt mondtam, hogy a májnak iszonyatos nagy a kapacitása, a legász kapacitása, az alapai kapacitása. Ez valahol jó, ugye jó, mert ugye különböző problémákat megoldja, valahol rossz, mert ha van valamilyen krónikus májbetegség, akkor az nagyon nehezen jön elő, csak akkor, amikor már tényleg komoly probléma van. Ugye részben beszéltünk arról, hogy mi az, ami konyugált, mi az, ami nem konyugált bilirubinémiát okozhat. Ugye a sárga sávot az ikterusznak nevezzük. A jósinomról mondtam mindig, hogy a egyrészt ugye missziós célt látunk el, másrészt ugye pedig egy olyan dolog, hogy valamennyire egy ilyen orvosi nyelvhasználatot a megismertessen, ami a tökkel, hogy nem először is az orvosi. Valaki tudja, hogy kérdezi, hogy ez egy idiopátiás? Amikor mondják, ez mit tudom én, egy idiopátiás, akár egy komoly májgyulladás. Idiopátiás az annyira, mint az orvos nem tudja, hogy miről van szó. Ez a nem besorolható, tehát körülbelül ez az idiopátiás, akkor valamilyen dunsztja nincsen arra, hogy a franc okozhatja mondjuk a májgyulladás, akkor erre annyit mond, hogy ez egy idiopátiás májgyulladás. És ez jól hangzik, mert a beteg meg nyugodott, hogy a doktor bácsi vagy doktor tényleg, az nagyon jól tudja, hogy nekem mi bajom van. Jó, tehát ugye, hát én az előfordulat nem tudom, hányan fogtok kórházában meg dolgozni, most a laborszakorvosok hagyják el a pályát, meg az országot valószínűleg, nagyon kevés van belőlük is, és egyre inkább mondjuk más végzettségű emberekkel töltik fel a laborokat. Úgyhogy szóval a főorvosnak is biztos elmondja, és tényleg egyre többen van. Bár nekem még van olyan orvos tanítványom, aki laborszakorvosként dolgozik, ki tudja meddig. Jó. Na. Az, hogy valaki elkezdjen besárgulni, ahhoz körülbelül az kell, hogy a referencia tartomány felső határának 2,5-szeres legyen ugye a bilirubin szintje. Hát ez olyan 20-25 mikromol szokott lenni körülbelül, hogyha ezt, tehát ez az, hogy 50 mikromol fölött, mikromol per liter fölött, ugye már lehet látni, hogy az illető elkezd besárgulni. Először ugye a szemfehérjén lehet jól látni, hogy szemfehérjén szépen látni, hogy a sárgás tónusa lesz, hát egyébként ahogy a bőrének is lesz egy ilyen sárgás tónusa. Ugye mi lehet ennek a hátterében? Egyrészt ugye fokozott képződés. Ugye mikor képződik fokozottan a bilirubin? Ebben már beszélgetünk most során. Mikor képződik a bilirubin? Ebben jó mondani. Szétesik a vörösvértes. Ugye ezt úgy hívjuk, hogy hemolízis. Itt van. Egy fokozott hemolízis esetén ugye például a besárgul. Tudok nekem mondani egy ilyen betegséget? A biokémiát is mindig elmondom. Nagyon jó, a maláriához közel van. Ugye jön a glukózfoszfát dehidrogénáz deficit, ezt fagizmusnak hívják, igen. Amikor is ugye a glukózfoszfát dehidrogénáz csökkent kifejeződése miatt, ugye a NADPH szint lecsökken, ha a NADPH szint lecsökken, akkor ugye ez a NADPH szükségeltetik ahhoz, hogy a glutatión ugye visszarevitálja, ami pedig ugye egy nagyon fontos antioxidánsú. Hogy ez nem tudja megvédeni a vörös vértes membránt, ez nagyon fontos antioxidáns, és akkor a vörös vértes membrán oxidálódik, akkor ugye szét hukkan, vagy kibukkan, és akkor ugye kikerül a hemoglobin. És a malária által érintett területeken ugye nagyon sok ilyen glukózfoszfát dehidrogénáz deficiens embert találunk, mert hogy ugye a malária kórokozója, ugye a plazmódium falciparum, az nem szereti az oxidatív stresszt, tehát akinek egy ilyen enyhe oxidatív stresszben él, az gyakorlatilag egy ilyen védettséget jelentett a malária ellen. Jó, tehát ilyen kb. 400 millió ember él ezzel a, hát nem is tudom, hogy betegséggel, ez az alacsony glukózfoszfát dehidrogénáz expressziós szinten. Jó, tehát például lehet egy ilyen fokozott képződés, ugye, ami már ugye ezt a 10-szeres kapacitást is meghaladja. Akkor arra biztosan emlékeztek, hogy, hogy ilyenkor milyen típusú bérőként szintjen ülnek. Visszavegyük meg ide az ábrához, azt hiszem, egy jó ábra. Jó, tehát így túl sok képződik ebből. A hepatocitának van baja ilyenkor? Tehát a májnak van baja? Nincsen. Fogja konyugálni? Na, nem fogja konyugálni. Tessék? Szépen hangosan.
Minden képződő.
Teoretikusan igen. Igen, nem csak ugye azért van a májnak is egy kapacitása. Tehát tulajdonképpen ilyenkor megnő ugye a nem konyugált, és a konyugált bilirubin szint is. Ergo ugye megnő az urobilinogén szintje, ugye mondjuk a vizeletben, megnő ugye a konyugált bilirubin szintje, tehát ugye itt a vizeletben is ugye már megjelenhet akár. Jó, tehát ugye ezt egy ilyen májat meg ezt szokták ilyen prehebotikus ikterusznak is nevezni. Jó, tehát amikor abból kifolyólag nő meg, ugye, hogy fokozott a képzés. Akkor lehet ugye csökkent a kiválasztása, tehát amikor ugye valami baja lehet már a májnak. Na, ilyenkor ugye a nem konyugált bilirubin szintje nő meg. Tehát valamilyen májbetegség esetén, tehát egy májgyulladás esetén például lehet megnőni. Ugye a hemolízist is megbeszéltük, tulajdonképpen a nem konyugált bilirubin szintje is megnő, csak akkor megnő ugye a konyugált bilirubin szintje. És ilyen ugye a Gilbert szindróma. Jó, inkább ezzel kezdeném elnézést. Nem, menjünk előre, nézzük meg, hogy... Jó, tehát tulajdonképpen ez egy fázis 2 enzim zavar. Nézzük meg a hátterét először, jó? Ugye arra emlékeztek, hogy ugye a fázis 2 ez a konjugációs fázis. Hát tulajdonképpen mi történik? Ugye itt az UDP glukuronozil transferáz, azok között is ugye a legnagyobb jelentőség az UDP egyáltalának van. Ő annyit fog csinálni, hogy a szubsztráthoz hozzá fogja az UDP glukuronsavat kötni. Ebben az esetben, hogy ez a bilirubin lehet. Jó? Tehát itt ugye szépen ugye a bilirubin jön. Az ugye az UGT1A1, az szépen ugye a bilirubin diglukuronodat csinál belőle, és ugye egy ilyen MRP transporter, egy ilyen multidrog rezisztencia transporter kezdve egy fázis 3 során ugye kikerül az EP-be. Na most ez könnyen elképzelhető, hogyha az UGT1A1 az egy kicsit lustább, van egy ilyen expresszió zavar, akkor ugye a nem konyugált bilirubin mennyisége megnő. Vagy hogyha ennek az MRP-nek is lehet expresszió zavara, akkor pedig ugye a konjugált bilirubin mennyisége nő meg. Ugye ez egy fázis 3 zavar lesz. Jó, mit tudunk erről a bilirubinról? Ugye azt tudjuk a bilirubinról, hogy albuminhoz kötődve szállítódik, mert ő egy hipofob karakterű anyag. Normálisan ugye, amikor még nem konjugált a máj, akkor ugye albuminhoz kötődve szállítódik. Hogyha nagyon megnő egyébként a vérszintje, ugye 300 mikromol körül, akkor át fog utni a véredgáton. Most az agysejteket bántja, az agy és a vérsejteket károsítani fogja, ezt kell, mint terusznak tudják. Ilyenkor nagyon zavartak, aluszékonyak lesznek az emberek, nagyon zavartak lesznek. Nyilván van a piszkosunk sárgát is, hiszen ugye azt mondtam, hogy olyan 50 mikromol tájéknál már részre lehet venni ugye a sárgaságot. Nagyon viszketnek egyébként. Tehát egy ilyen hiperbilirubinás állapotban az ember nagyon viszket. Ugye. Viszkelt, zavart lesz, ugye, amikor ez a kérdékterült beáll, amiért tázal alszik, gyakorlatilag ilyen félkómás állapotban van. De és akkor itt nézhetünk meg, ennek vannak különböző súlyossága. Az egyik legkevésbé súlyos formája, ugye ez a Gilbert-kor. Ugye látjuk, hogy durván a populáció 60%-a, tehát itt a teremben sanszosan többen is ülnek Gilbert-korra. Itt tulajdonképpen a szérum bilirubin szint az mindig 60 mikromol per liter alatt marad. Tehát ez úgy veszik, hogy ez egy nagyon jó mutató betegség. Annál is inkább, nem is tudom, mennyire lehet, nem már kornak hívják, nem is tudom, mennyire lehet ezt betegségnek nevezni. De azt vették észre, statisztikusan, ha megnézzük, Gilbert-kóros emberek tovább élnek, mint olyan Gilbert-kórosak, mert a bilirubin az egy marha jó antioxidáns egyébként. Jó, tehát azért bennünk egy kicsit mindig magasabb a bilirubin szint, különösen akkor jön ez elő, hogyha valami stressz éri őket, és ugye én ugye ez a konjugáció, ez a kettes fázis, ugye ez egy kicsit lemarad. mi lehet, hogy lesz éhezés, fertőző betegség, nem tudom neked, milyen gyakran jön ez elő. Igen, viszont a sárgán még nem láttalak, úgyhogy... Jó, tehát ilyenkor ugye ez jelentősebb lehet. Jó, de mondom, tulajdonképpen ez annyi, hogy az egyik enzimük, minél van egy kis expresszió zavar. Na, ez nem egy komoly dolog, tovább élnek, nem tudom. Na, ettől sokkal súlyosabb ez a kimondhatatlan, mert érzed, hogy nem tudom, kritikát, már játszik dolga. Egyszer egy délután töltöttem azzal, hogy YouTube-ot néztem, és azt néztem, hogy a kedves YouTuberek hogy ejtik ezt a betegséget, és 25 féle változatot találtam, úgyhogy nem tudom, hogy hogy ejtik. Ránézésre valami indiai lehetett a második. Jó? Na, két eltérő klinikai formája van. A súlyosabb, ami az egyes változata, 340 mikromol feletti ugye a bilirubin szint, ugye ez nagyon súlyos. Emlékeztek, hogy 300 mikromol felett ugye kerminterux van, itt azonnal már transzplantációt kell a születés követően végezni. Tulajdonképpen ez egy olyan súlyos UGT 1A1 expresszió zavar, amikor nincsen. Ugye UGT 1A1. A kettes típusnál az egy kezelhető, itt általában UGT induktorokat szoktak adni, mert a fenobarbitál ilyen. A fenobarbitál az egy CYP inhibitor is, biztos emlékeztek még ugye a koordinált enzim indukcióra. Tehát ez egy olyan gyógyszer, ami ugye mind a fázis 1, mind a fázis 2 enzimeket indukálni fogja. És ilyenkor ugye, hogyha az UDP glukonoszdetranszferáz 1A1-et ugye tudjuk indukálni, akkor ugye csökken a bilirubin szint. Vagy ott a YouTube-on láttam ilyen embereket, ugye mondtam, hogy a kék fény ugye, az fotolízist okoz a bilirubinban, ilyen, mint egy ilyen szolárium, ilyen helyen alszanak, és akkor egy ilyen szemkötővel alszanak, és akkor ugye így is fokozni tudják ugye a bilirubin mondást. Jó. Egy ilyen fenobarbitális indukciót akartunk egyszer csinálni, egy patkányokon, akart egy kicsit csinálunk, és akkor az egyik orvos kollégával lementünk az állatházba. Ugye ő volt az állatház felelős, én teljesen patkányszűz voltam, még akkor nem látottam egy állatot sem. És akkor azt mondja nekem, hogy olcsom be a fenobarbitállal. De ezek ilyen maradvány patkányok voltak, hogy olcsó legyen, az intézetben még megmaradtak. Hát ezek ilyen 900 és 1000 gram között, mint a nyúl akkora volt egy ilyen patkány. Mondom, figyelj, de biztosan, ezek már haladnak rendesen. Tehát nem szeretik, hogy ezek IP-n mennek, ugye? Hát ugye hasba kellett volna szólni őket, nem szeretik, hogy egy nagy tűvel rosszulják őket, és akkor azt mondja, hogy srácok, hogy olcsom, hogy olcsomnak jól, ezt hogy szoktátok? Hát, hogy el kell altatni, de nem nagyon, mert nagyon kullatatom, akkor megdöbbik, és akkor... Ami jó, van valami altató fülkéjük, vagy amit ez... Azt mondja, itt van az 5 literes gyúsztos üveg. Öntünk az aljára egy kis ételt. Leheveltük a patkányt. Lefedjük, és amikor már így hagyja magát, hogy jobbra-balra döntjük, akkor az a pont jó állapot. Lementünk az állatház, hogy ez egy ilyen... pincérben egy ilyen súfni volt, egy ilyen 3x4 méteres szoba, csempézett szoba, és akkor fogtam a patkányt, beletettem az ételt egy húszos üvegbe, tetejére egy csempét, mert nem volt ugye, de ez csak egy csempe. És akkor hát próbáltam, hogy jobbra-balra dölt, akkor oké, fogtam, beleszúrtam a hasába, a tűt felébredt, és elkezdett ott össze-vissza haragnálni. Fogtam, ledobtam a patkányt, és hogy eldobtam, levertem az ételes bödönről a csempét, és az ételregőz ott elkezdett ebbe a kis szobába terjengeni, még elkezdtem szaladni utána, hogy elkapjam a patkányt. A kollega meg segített, majd megszakadt a röhögés, de a térnét verte végig. Tehát fenobarbitálról nekem mindig ez eszembe. De aztán megszúrtam. Na jó. Jó, tehát ez ugye gyakorlatilag minden minőségben, akkor minden ez a kimondhatatlan, hogy ez a Krigler-Najar szindróma, ugye mind az egyes, mind a kettes változata. Ezek ugye fázis 2 indukciózavarok tulajdonképpen. Nagyon enyhe ugye a Gilbert-kor, nem is okoz problémát, igazán ugye jóval súlyosabb már ugye más, különösen az egyes típusok. Akkor van egy fázis 3 probléma. Itt ugye az NRP2 hiánya okozza a betegséget, akkor itt milyen hiperbilirubinémiánk lesz? Milyen ebben a David Johnson szindrómában. Úgyhogy ez egy fázis 3 enzim zavar. És ez egy konjugált, így van, ez egy konjugált hiperbilirubinémiát okoz, ugye itt az epébe való transport az, ami ugye nem expresszálódik. Jó. Jó, ezeket úgy nagyjából végignéztük már a múltkor, egy kis ismétlés. Jó, tehát ugye konjugált hiperbilirubinémia akkor következik be, amikor ugye az epeutakból az elfolyás az gátolt, és ugye nem és így ugye az a konjugát megy. Illetve ugye mondjuk van a transportereknek egy ilyen problémája, mint ugye ebben az MRP2 hiányban, tehát a transporter hiányban. Ilyenkor ugye a konjugát már vízoldékony bilirubin, ez a vizelőbe kerül, ugye az sötét narancs színűre fogja festeni. Illetve, hogyha elzárulás van, akkor ugye megszakad az enterohepatikus körforgás, és akkor ugye a bilirubin nem fog bejutni a vérbe, hanem ez belőle urobilinogén, maga urobilin, egyrészt elkobilin, tehát világot lesz a széklet, ezzel jár együtt. Ilyenkor mit tudunk csinálni? Még ugye itt is transaminázokat szoktunk mérni, ugye gyakorlatilag ugye asatamatot, illetve ugye amit mi szoktunk nézni, mint laktát dehidrogenáz, gamma-glutamil transferáz, lehet. Jó, illetve még egy nagyon fontos dolog, hogy alkalikus paszpatánzt nézünk, hogyha egy ilyen epeutian zárodás, hogy gyarakszunk, akkor viszonylag kis mértékű lesz a transaminázok emelkedése, azért az amin a referenciát tartani felső, meg ötszörösen, tehát azért egy elég komoly emelkedés, de a alkalikus paszpatánz az nagyon jelentős mértékben fog menni. Na akkor nézzük, mi baj lehet a májnak, hogyha még egy hepatitis van, akkor ugye megnő a konjugálatlan bilirubin szintje. Tehát lehet, hogy egy ilyen akut hepatitis. Ennek különböző vírusfertőzések állhatnak a hátterében. Ugye a ABCDE hepatitis vírusok, ugye Epstein-Barr vírus, például citomegaló vírus, ezek mind-mind ugye akut hepatitis okoznak. A különböző toxinok, ilyen az alkohol. Egyébként nagyon sok alkohol viszik, van, aki akkor tud egy akut hepatitis szemben, és az simán látszik a májában. Itt nem kell mondjuk nagyon durva a dorgézolást rendezni, ahhoz mondjuk vasárnap este, vagy hétfő reggel, mondjuk az asatalat szinted az a normális, hiszen a 45-ig van, igen, 45 nemzetközi egység az első határ, ne felül olyan százra. Jó, tehát egy kicsit jobban pohár fenekére néz valaki, akkor ez már látszik. Akkor ilyen lehet az acetaminofen, például ilyen toxikus anyag, erről egy kicsit többet fogok majd beszélni, ez az utolsó diára hagytam. Acetaminofen ez egy nagyon gyakran használt láz- és fájdalomcsillapítószer. Ilyen a szintetraklorid például, amikor én szerves laborban jártam, akkor talán ez már nem volt használatban, de nagyon sokáig itt az idősebb kollégák mondják, hogy szintetraklorid-ban fülöttek, ugye ez egy nagyon általános használt oldószer volt, ami ki nem derült ugye, hogy nagyon súlyos májkárosító, hepatotoxikus, ugye gombatoxinok például okozhatnak a hepatitiszt. Milyen tünete van? Hát egyrészt ugye a sárgaság, mert ugye ezek mind-mind ugye a funkcionáló hepatociták szétes vérkét okozzák, tehát ugye nem tudják konjugálni a bilirubin. Tehát ugye ez egy nem konjugált hiperbilirubinémiával, ugye egy hepatikus ikterusszal jár együtt. Akkor van nem specifikus tünet, ilyen lesz, hogy az anorexia fáradékonyság a korai stádiumban, ugye megnyom a bilirubin szint, és az UBG ilyenkor a vizeletből kimutatható, később az UBG átudik a vizeletből. Hogyha gyulladásba kerül a máj, akkor ödémás lesz, megbúzzad. És amikor így megbúzzad a máj, akkor elzárja az epeutakat, tehát egy ilyen kolesztázis keletkezik, ezért UBG negatívvá válik a vizelet. Emlékeztek, egy kis mennyiségű UBG ugye ott van. Nekem a legnagyobb gyakorlatom egyébként az acetaminofen indukált a hepatitisben van. Tehát nem az, hogy én ezt magam a végzem, hanem állatokon rendszeresen. Ugye ez egy ilyen nagyon jó hozzávegyület. És tényleg, hogyha túladagoljuk az állatoknak ezt a láz- és fájdalomcsillapítót, akkor így utána kétszeresére dagad a májuk. De ez íz lesz, tehát ödém második, iszonyatosan megduzzad. Jó, tehát ezt a kolesztázist ezt fogja előidézni. Aztán amikor a hepatitis oldódik, akkor ugye nyilvánvalóan ugye ez az ödémásodás lehúzódik a májról, és akkor az UBG újra megjelenik a vizeletben. Most az alsó tanat az nagyon gyorsan reagált. Tehát ahogy elkezdenek ugye a más sejtek szétesni, az alsó tanat szint megugrik. Egy ilyen akut hepatitisben nagyon durvá. Tehát mit tudom én, ugye mondtam, hogy a 40-45 labortól függően nemzetközi egység, ugye a felső referenciára érték, felső határa, vagy a referenciára a felső határa, az alsó tanatnak ez 1000-re felugrik. Ennyire. Itt a mér 50-szeresére. Volt már ilyen, hogy 2000-et mértek benne, tehát így akár 100-szorosára felülük ez az asatalan szint. Iszonyatos mérték. Aztán ez később ez rendeződik. Hát itt azt írtam, hogy 10-12 hét alatt rendeződik, és ez attól függ, hogy mi volt, ez egy acetaminofen indukált a májkárosodás, tehát amikor ott mit tudom én, hogy valaki megkapott egy nagy dózis toxint, utána ezzel megbirkózik a szervezete. Láttam olyan állatot, hogy 4 nap alatt ez rendeződött. Tehát nagyon gyorsan. Nyilván ugye egy virális, hogy a vírus le kell győzni. Ez még viszonylag gyorsan rendeződik. Ha ez nem rendeződik ennyi idő alatt, tehát mondjuk 6 hónapnál tovább tart, akkor az, hogy krónikussá vált ez a gyulladás. Tehát mondjuk a hepatitis B és C vírus okozhat ilyet. Félreértés ne essék, tehát teoretikusan az alkohol az egy akut hepatitiszt fog okozni. Ha valaki minden nap iszik, az bizony krónikussá válik. Tehát hogyha ezt 6 hónapnál tovább műveli, akkor gyakorlatilag egy krónikus hepatitiszt okoz magának. Tehát van egy krónikus májgyulladása. Jó, tehát a krónikus hepatitiszt okozhat ugye a hepatitis BC vírus, ugye, illetve ugye az alkohol vagy autoimmun folyamat. Ugye, tehát ugye egy ilyen... Nem tudom, az biztos a Jósó rendszertanáról elmesélte nektek is, hogy a hepatitis C vírus azt ott fedezték fel, hogy elkezdték szűrni a véradókat ugye a hepatitis B-re, amikor ugye kiderült. És akkor bejelentek meg sorba, hogy nem tudom, hogy a hemofiliásoknál jelentek meg ugye a májgyulladásos esetek, és akkor rájöttek, hogy van valami olyan még, amire nem szűrnek. Ugye minden olyan függ, hogy az problémát okoz, hogy míg a B ellen van védőoltás, elvegint mindenki beoltottan, a C ellen nincsen. A legtöbb C fertőzés az az egészségügyben történik. Fogorvosnál, gyógyásznál, mit tudom én, hol itt ott, amott. Gyakorlatilag az egészségügy általános állapotáról mond el egy elég jó, vagy állít egy elég jó bizonyítványt az, hogy mennyi a hepatitis C-s esetek száma. Mondjuk Kínában látok iszonyatosan sok hepatitis C-s van. Ugye az A az egy nagyon jó, az egy viszonylag benignus vírus. Az egy, nagyon sokszor az ember észre sem veszi, hogy milyen volt, csak egy hányásos hasmenyéses betegségnek átszánsz a magát. Nem tudom, ilyen óvodákban, meg nem tudom, a higiénés viszonyok még ugye kakilás után nem mosnak kezet, meg ugye nem tudom. Fekó-enterális ugye a terjedése, vagy mondjuk Kínában, ahol az emberi fekáliát használják rágyázásra például, és ugye kinyomják a hepatitis A-s fekát, ugye a fekáliát a tejtermezőre, és ott rendszeresen így terjednek egyébként. De hát mondom, az egy akut folyamat. Jó. Jó. Na, tehát akkor mondom, ami ugye egy ilyen akut májelégtelenséget okoz, azt megbeszéltük, hogy melyek. Ugye itt gyakorlatilag én nagyon nem foglalkoznék. Iszonyatos, elvileg reverzibilis nagyon-nagyon regenerációs képessége a májnak. Ebben meg lehet halni egyébként, tehát itt, hogyha valaki egy durva acetaminofen túlalagolást csinál, akkor is megölheti az ember máját, szintet akkor a gombatoxinok. A virális az azért az elég titka. Mi az, hogy toxoplazmózis okoz egyébként, még már egy gyulladás, egyébként, mint akire macskája van például, nem tudom figyelni. Jó, tehát normálisan ebből meg lehet gyógyulni, hát ez nagyon kellemetlen lehet. A legtöbb gyógyszertúladagolás okozta halálesetet, ez az acetaminofen túladagolás miatt van egyébként. Tehát így néhány ezeren minden évben beadják a kulcsot emiatt. Ez egy akut májgyulladás miatt.
Ez véletlen, hogy ez így
lesz? Hát valószínűleg senki nem vitte, hogy a citrán el akarja megölni magát, de panadol a mellett. Ugye mit tudom én, az acetaminofen, a rubofenben van, panadol, neocitrán, ezekben. Hát általában, mivel ezzel elég sokat foglalkoztam, valahol a letális dózis az olyan 4-500 mg per testben kilogrammnál van. Tehát most egy adag neocitrán 500 mg, tehát most azt kikezdem, hogy ha 70 kilós vagy mondjuk, akkor 70 adagot jelent. Tehát normálisan az azért nagyon durva. Viszont azt ne felejtsük el, ha kettőt együtt nyomja az ember, sokkal, de sokkal kevesebb elég. Általában az van, hogy több gyógyszert szednek együtt, vagy alkohol. Alkoholistáknál ez már sokkal kevesebb megállt. Mert itt, amikor alkohol együtt elkezdi dönteni magában, alkoholista influenzás lesz, és akkor nagyon gyorsan be akar gyógyulni, és akkor egy napi 5-10 ilyen neocitrán betol, simán elképzelhető, hogy mindenként a kollégányban is láttam, hogy amikor magam bajok, hogy ott maradnál, hogy tolják be a neocitrán állandóan. Na ott, és általában ezek ilyen esetek szoktak lenni. Úgyhogy, hát vagy más gyógyszerrel, vagy alkoholal együtt elkezdik tolni. A legtöbb hospitalizáció és a legtöbb haláleset ilyen gyógyszertolagolás következően kialakuló haláleset az acetaminofen miatt van. Én ezért csodálkoztam egyébként, amikor vényköteleség tették ugye az albupirint, aminek egy nehezamató anyaga, akkor miért nem az acetaminofen tartalmú, amikor abban lett volna a logika, persze egy tűnként nem a logikát, hanem az üzleti értékeket követik általában ezek a szabályok vagy szabályozás. Tessék?
Fogva.
Hát én gyanítom, hogy abból fogyott a legtöbb, és akkor valami ilyesmi lehetett. Vagy a neocitrán lobby az, mit tudom én ezt érte el. Tehát valami ilyesmi lehetett át. Nem tudom, de nem logika. Hát mert ott nagyon nehéz túladagolni. Tehát nem véletlen, hogy ezek a toxikus modellek, azok mind acetaminofen modellek. Hát amikor egy gyógyszer toxicitást vizsgálsz, akkor az mindig acetaminofen modell. Mert nem tudom, hogy miért egyébként. Jó. Na mi történik ilyenkor, amikor egy ilyen mágyulladása van az illetőnek, tök mindegy, hogy mi miatt. Akkor egy rész, hogy jelentős anyagcsere zavarok lesznek. Miért? Azért, mert ugye megbeszéltük, hogy a májnak az anyagcserében milyen fontos szerepe van. Tehát ugye ilyen hipoglikémiás epizódusok lesznek. Ez ugye azért van, mert ugye a glükoneogenezis és ugye a glikogenolíz is ugye kiesik ilyenkor. Tehát ugye ugye a glikogén depó, ugye a májban találhatók, ugye mint ugye a glükoneogenezis fő szerve az a máj. Most ugye mivel kiesik a glükoneogenezis, ezért ugye a laktát, amiből ugye cukrot szoktunk építeni normálisan, az ott marad, tehát laktátacidózisa lesz. Az illetőnek hipoglikémiája lesz, tehát ugye leesik a vércukorszint, hogy nem tudja jól regulálni a máj, ugye cukrot, ugye nem tudja cukrot előállítani. Másrészt ugye a laktát szint az nagyon megnő. Ugye az ornitin kör, az gyakorlatilag elkezd kiesni, mert ugye emlékeztek, hogy az ornitin ciklus is a májhoz kötött, tehát igen, az aminosavakat, amikor bontjuk le. Ezért nagyon alacsony ez a plazmaurea szint, mert hát ugye az ornitin ciklus során keletkezik az urea. Viszont az ammónia az felhalmozódik a szervezetben. Az ammónia egyébként az légzőközpont bénulást okoz. Tehát az meg az ennek az irányba kezd el hatni, ugye gyakorlatilag lesz egy ilyen hiperventiláció, ugye próbál levegőhöz jutni. És akkor ugye a magas ammónia szint miatt lesz ilyen respiratorikus alkalózis. Akkor vérzési problémákat okoz. Tehát tulajdonképpen, ha van egy akut vagy akár krónikus mágyulladásod, és abban a fázisban érsz, amikor mondjuk már elfogynak a funkcionális protoxitány, az mindig vérzékenységgel jár együtt, nagyon megnyúlik a protrombin idő. Ugye ez azért van, mert a májban képződnek a K-vitamin függőalvadási faktorok. És hogyha nincsen megfelelő számú funkcionál hepatocita, akkor ugye ezek a K-vitamin függő alvási faktorok nem képződnek kellő mennyiségben, nagyon sokszor egyébként elvéreznek gyakorlatilag ezek a betegek. Amúgy ez már igaz a krónikus esetre, tehát itt most valamennyivel együtt tárgyalnám azért a kettőt. Tehát tulajdonképpen egy krónikus hepatitis esetén, amikor már elfogytak a funkcionálnak, az egyik esetben ugye gyakorlatilag szétkurannak ezek a hepatocitánk, és nem funkcionál elég. Ezért ugye felborul az anyagcsere, illetve ugye nem képződnek ezek a fehérjék. Ugye egy nagy plusz karboxil csoport ezeken, ami egy ilyen kármikumű függő folyamat során az endoplazmás retikumban rakódik rá ezekre az alkotási faktorokra. Ugye ez a plusz karboxiláció nem tud ilyenkor lejátszódni, és ezért ugye vérzékenyek lesznek. Most, hogyha hosszú ideig fennáll egy gyulladás, most normális esetben ugye egy ilyen akut probléma megoldódik, mert az ember meggyógyult, mint amilyen nem tol magába több acetaminofent, mint amilyen a vírus szépen legyőző szervezete, és akkor meggyógyult. Mi a helyzet, hogyha ez egy B vagy egy C vírus lehet, amikor ugye akutá, ahogy az akut, ez krónikussá válik. Tehát ugye hepatitis B-C vírus esetén ugye kialakulhat egy ilyen krónikus gyulladás, hogyha valaki ugye tartósan nagy mennyiségű alkoholt fogyaszt, akkor egy állandó akut, de hát az gyakorlatilag ez egy krónikus gyulladás alakul a szervezetében. Ugye valamelyik más sejtfehérje ellen elkezd antitesteket termelni, tehát hogy megöli a hepatocitákat, ugye egy ilyen autoimmun betegség alakulhat ki, vagy pedig vannak örökött anyagcsere betegségek, ilyen a Wilson-kór, amikor ugye részlerakódások vannak ugye a májban, ugye hemokromatózis, vagy a vaslerakódások vannak, ugye egy alfa-1 antitripszin hiány. Ugye, mert ugye gyakorlatilag megemészt is a máj saját magát. Tehát ilyenkor, amikor ezek az esetek felállnak, akkor ugye krónikus gyulladás alakul ki. Most a krónikus gyulladás, már senki ne arra gondol, hogy ez olyan súlyos állapotban van állandó, mint egy akut gyulladás esetén, hanem szépen lassan pusztulnak a májsejtek. Tehát van egy állandó gyulladás a szervezetében, az állandó gyulladás következménye az, hogy folyamatosan pusztulnak ugye hepatocitnák. Ezt megbeszéltük múltkor, hogy van egy ilyen krónikus gyulladás, akkor ugye ilyen kollagén termelő sejtek fogják átvenni a hepatocitán helyét, és gyakorlatilag nem lesz már kellő mennyiségű hepatocita egy idő után. Nem az, hogy tartalék kapacitás, az alapkapacitását nem bírja fenntartani a máj. Akkor egy idő után, amikor eljutunk oda egy bizonyos hepatocita szám alatt, ugye azt hívjuk ugye cirrózisnak, amikor ugye már gyakorlatilag egy nyakörülszövetes szövethalom lesz ugye a máj, és nagyon kevés funkcionál a hepatocita lesz. Ugye ezek mind-mind okozhatják a cirrózist. Tehát nem csak a mit tudom, a túlzott mértékű alkoholfogyasztás, ugye ez lehet egy autoimmun hepatitis, vagy itt ami egy virális, mint a hepatitis B vagy C következtében, majd pedig itt ami egy Wilson-kór, hemokromatózis, vagy alfa-1 antitripszin hiány miatt. Jó. Na most mi történik ilyenkor? Ilyenkor ugye ezek a hipoglikémiás tünetek megmaradnak, hiszen ugye csökkenni fog ugye a gluconeogenezis. Megnő az ammónia szint ugye a vérben, mert ugye ne az ornitin kör nem fog hol tudni lezajlani. Ugye a méregtemítő képessége is lehomlik nyilvánvalóan nagyon a májnak. És gyakorlatilag itt már bármilyen terhelés ugye gyakorlatilag elboríthatja az anyagcserét. Itt néhány dolgot még meg kell említeni, ilyenek az endokrin zavarok. Ugye a férfiak feminizációja, itt két dolgot kell megemlíteni mindenképpen. Tehát ugye a máj végzi nem csak a xenogén, hanem az endogén anyagok lebontását is, így a női nemi hormonokét is. Ezért szoktam azt mondani, hogy sokáig inni és nőzni nem nagyon lehet, mert hogyha ugye ezek a női nemi hormonok túlsúlyba kerülnek, egész egyszerűen impotenssé válik. Meg mehet nő a melle, ugye ezt ginekomasztiának hívják, csak hogy még egy ilyen szót tanuljunk ma. Tehát itt, amiért nem lesznek szőrösek, és így tovább. Tehát ezek a férfi nemi jegyek, ezek gyakorlatilag ugye eltűnnek. Tehát itt, amiért csupasz lesz, nagy mellük, amiért impotens, tehát körülbelül ugye ez. Jó. És nem csak a mellesz, nagy ezeknek az endoknak, hanem a hasuk is, ugye ez az asztitesz.
Biztosan emlékeztek még rá, hogy mondtam, hogy az egyik első dia volt, hogy a bizonyos fehérjék termelésében is kimondottan nagy szerepet kap a máj, ilyen az albumin például. Az albumin az egy nagyon nagy mennyiségben elérő fehérje. Az albumin segít az érpályán belül tartani a vizet, ugye a folyadékot, ugye az ozmotikus viszonyok miatt. Hogyha nem tud megfelelő mennyiségű albumin termelni a szervezet, akkor ez a víz ez ki fog lépni. Tehát felborul ez az ozmotikus egyensúly. Egyébként is ez a kötőszövetes máj kialakulása miatt egy ilyen portális hipertónia jellemzi ezeket az embereket, és ide a hasbőr belép ki. Tehát általában ezek az emberek nagyon vékonyak ugye a malnutríció miatt, mert ugye ilyen nagyon kiegyensúlyozatlan táplálkozást folytatnak, ugye nagyon sok alkohol isznak, amelyek kevés tápláló ételt szoktak fogyasztani, elég vékonyak, rossz a felszívásuk is egyébként a sok alkohol miatt. És egy nagyon nagy focakjuk lesz, de ez nem zsír van, hanem ez a folyadék, ami kilépett ugye az érpályát felül. Egy nagyon vékony, nagy pocakú emberek lesznek, és ezt időnként így ide beszúrnak egy tűt, és lecsapolják ugye ezt az asszideszt. Sörhas az nem mindenki. Sörhas az nem mindenki, az valószínűleg az a sír. Valószínűleg ez kalória, az azonnal jön. Tehát ugye ez vékony az egész ember, és tényleg csak így a pocakja, tehát így itt a, ez az alsó, mint a terhes lenne kicsit olyan.
Igen, csak ugye van az, amikor én kemény a has. Ugye van, amikor ugye az nem kell, hogy abba belehet
csinálni. Hát abba beled.
Igen.
Ebben nem. Tehát ők tényleg vékony emberek nagy pocakkal. Jó, ez az azt hiszem. Hát ők mind nagyon betegek egyébként, tehát ez így most lehet, hogy kicsit ilyen mosolyogható, de ugye ez... És ugye mondom, egyáltalán nem biztos, hogy ez a túlzott mértékű alkoholfogyasztás miatt alakul ki. Jó. Amit itt még érdemes talán megjegyezni, hogy az alkohol, ami alkoholtan is okoz bizonyos problémát, egyrészt egy elég jó szétkapcsolószer az alkohol, tehát mondjuk aki sporton szeretne, én annak azt mondom, hogy nem nagyon fogyasszon sok alkohol. Mert ugye a mitokondrium belső membránját átláthatóvá teszi ugye a protonok számára, a gyakorlatilag kevés mennyiségű ATP-t tud termelni. Ez egyik dolog. A másik dolog, hogy úgy változtatja meg az alkohol, a mitokondriális membrán összetétel, hogy a glutationt elveszi, tehát az antioxidáns védelme is nagyon rossz lesz a mitokondriumban az alkoholfogyasztását követően. És akkor végül megmutatnám ezt az acetaminofenes diát, ugye a gyógyszerek és a mány színet adtam neki. Itt tulajdonképpen ez most az acetaminofen, amivel foglalkozni szeretnék kicsit részletesebben. Általán lesz ilyen. Úgy a színe. Mindegy. Mindegy. Májról van szó, tehát mit kell a képernyő is. Jó. Tehát ő ez az acetaminofen, ez a bizonyos acetaminofen. Ő hogy tud lebomlani? Tehát a jelentős része az acetaminofennek, ugye a már ismert butoronidáció, de szulfatációval bomlik le, egy nagyon kicsi része, ilyen 5-10%-ra az, ami citokrom P450 enzimokján keresztül bomlik le. A legfontosabb citokrom P450 enzim az a CYP2E1 lesz, ami a lebontásában részt vesz. Ez egy nagyon furcsa helyzet, mert maga az anyagvegyület az acetaminofen sokkal kevésbé káros, itt az a vegyület, ami citokrom P450 vegyületek által képződik belőle. Jó? Ezt N-acetil-parabenzokinonimin-nek hívják egyébként, akinek rövidítik. Egy nagyon reaktív vegyület. Ő mit tud csinálni, és hogy miért említettem az előbb a glutationt? Ő tud glutationnal konjugálódni. Éppen ezért iszonyatos mértékben lecsökkenti a sejtek glutation szintjét. Praktikus legyen más sejtre glutation szintjét. És ezért itt kap nagyon nagy szerepet, hogy az alkohol egyrészt ugye a CYP2E1 expressziójához járul hozzá. Másrészt ugye mondtam, hogy az alkohol csinál eleve egy glutation depréciót a más sejtek mitokondriumaiban. Tehát gyakorlatilag, hogyha alkoholt fogyasztunk és arra még neocintrát fogunk enni, egyrészt az az enzim, ami felaktiválja az acetaminofent, az nagyon magas szinten ugye aktív lesz, a CYP2E1, mert ugyanazzal az enzimben bomlik le az alkohol, mint az acetaminofen. mindjárt napkivé alakul. Másrészt alacsony lesz ugye a glutation szintje. Most mi történik, hogyha ugye kizabálta az összes glutationt a májsejtekből, akkor szépen elkezd, ez egy nagyon reaktív vegyület, elkezd helyőjékhez és nukleinsavakhoz hozzá kapcsolódni. Egyelőre nem tudjuk, hogy miért, de egy pusztán egy megfigyelés, hogy ez a napki, ami az acetaminofenből keletkezett, ez kimondottan a mitokondriális fehérjéket szereti támadni. Tehát a mitokondriális glutationt elérve mondjuk egy alkoholfogyasztó ember más sejtjében alacsony szinten van, tehát nagyon gyorsan elkezdi ezeket a mitokondriális fehérjéket támadni. És akkor mi történik, hogyha ő ilyen adatokat képez vele? Gyakorlatilag ezek a mitokondriális fehérjék ugye az energiatermelésben vesznek részt, gyakorlatilag összeomlik a sejt energiatermelése, és sejthalált halnak. Jó, tehát ezért ennyire hepatotoxikus ez az acetaminofen. Mondom, nagyon nehéz megmondani, hogy hol van az a dózis. Én mondom, nyilvánvalóan senki nem iszik meg, ami 50 tasat nem citrált egy nap. De van, akinél már 5 elég lesz ehhez, mert mondjuk előtte már valami más olyan szert fogyasztott, ami mondjuk a glutation szintjét csökkentette, felaktiválta a CYP2 egyet, mondjuk az alkohol ugye mind a kettőt csinálja, és akkor így ugye gyakorlatilag megkolosszta a májsejtjét. Mikor kihűlnek egyébként ezek az állatok, emberek, ilyen nagyon érdekségben fogod ezeket és így hideg. Reszketnek nagyon gyengék lesznek, hogy ATP hiányosak lesznek, és hát ugye gyakorlatilag egy olyan akut májgyulladást kapnak, hogy tudom, hogy tényleg ilyen 1000-1000 fölötti vasatalatot lehet nézni, LDH-t lehet bennük mérni. És a mája meg olyan, mint amivel felrobbantó, ami készik rá nál, tehát ilyen ami ilyen bevérzésekkel teli, ugye elhalnak ezek a májsejtek, mint nagyon húzottan.
És ennek a lejátszódása mennyi idő, ugye?
Piszok gyors. Tehát így, mit tudom én, beadjuk, ugye IP adjuk ezeknek a nyomorútánokat és ezt a szert, 2 óra után már csak úgy lehet öltösni őket. Tehát itt ez nagyon-nagyon gyors. Jó, nyilván, ha orálisan kapják, akkor amit felszívódik, de ott is nagyon gyors. Még az a vicces, hogyha túléli azt az egy napot körülbelül, akkor viszont a májnak nagyon jó a regenerációs képessége, akkor elég jól regenerálódik a máj, és akkor mondom, egy ilyen 4 nap után normalizálódott a vasatalat szint, és akkor kész ezt az akut fázis túlélte. Most nagyon hasonló folyamatok játszik, nyilván ugye napi képződés nincsen, de hogyha mondjuk túlzott mértékű alkoholfogyasztás van, akkor is van egy viszonyatos oxidatív stressz, ugye, és akkor is van egy ilyen májsejt elhalás. Úgyhogy milyen szempontból hasonló a folyamat. Néhány szempontból kicsit más. Próbáltuk a kettőt együtt tesztelni egyébként. Tehát ilyen borzasztó kísérletek voltak, amikor leírtattuk a folyamatokat. Ugye ez nem jól hangzik egyébként, egy ilyen fém gyomorszondát kell ledugni a gyomrukba, és ugye azon keresztül mutatni. És akkor már így teljesen kiütötték magukat, akkor ugye elkezdünk vizsgálni őket. Hát állatvédők látták volna ezeket a kísérleteket. Mondtam, hogy egy hihetetlen. Jó, hát egy csomó mindenről nem beszéltünk, ilyen, mint amilyen nem alkoholos írmány és egyéb más dolgok kialakulás, de van temes cél is meghagyok. De van kérdés, akkor szívesen válaszolok rá. Jó, vigyázzatok a májatok. Jó, nincs kérdés, akkor én